Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét Roberto Metsolát választották meg az Európai Parlament elnökének. A 720 fős testületben 562 szavazatot kapott. Az Európai Néppárt máltai politikusa újabb 2,5 éven át töltheti be a tisztséget. Megválasztották az Európai Parlament 14 alelnökét Strasbourgban a testület nyitőülésén. A legtöbb szavazatot Sabine Verheyen, az Európai Néppárt politikusa kapta. Hiába rendelkezik a harmadik legnagyobb képviselőcsoporttal, a részben Orbán Viktor magyar kormányfő által megalapított Patrióták Európáért, ennek ellenére a következő 2,5 évben nem lesz alelnökük az EP-ben, mivel a parlament munkáját az előző ciklusban is irányító mainstream pártok összefogtak és leszavazták mindkét alelnök jelöltjét. A Fideszes Szekeres Pellet viszont az Európai Parlament egyik háznagya, a tisztséget betöltő 5 főt ma választják meg. Az Európai Parlament alakulülése alkalmából a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselőcsoportja megtartotta tisztújító ülését Strasbourgban. Ismét megválasztották Dajs Tamás delegációvezetőnek és Gák Ingát a delegáció elnöki tisztségére a következő 2,5 évre. Több tagállam is ellenzi Ursula von der Leyenék magyar elnökséggel szembeni tervét. Karnehammer osztrák kancellár a vitával kapcsolatban arról beszélt, Orbán Viktor tabút döntött, amiről beszélni kell, de erre válaszul nem lehet egy másik tabút megszegni, tehát nem kell bojkottálni a soros elnökséget. Hollandia eseti alapon fog dönteni arról, részt vesz-e a Magyar Uniós elnökség rendezvényein, a hivatalos bojkottot elutasítja, közölte Dick Schoof holland miniszterelnök. Luc Frieden luxemburgi kormányfő a napokban találkozott holland kollégájával, és sajtónyilatkozatában határozottan ellenezte a Magyar Uniós elnökség találkozóinak bojkottálását. Az ügyet Orbán Viktor moszkvai látogatása indított el, amikor békemissziója keretében Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt nemrég. Civilizált kelet-nyugati együttműködés nélkül hidegháborús hangulatban egész egyszerűen nem lehetséges az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak elérése, a környezet megóvása. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki New Yorkban az ENSZ fenntartható fejlődéssel foglalkozó magas szintű fórumán. Szijjártó Péter hangoztatta, a tavaly volt a történelem legmelegebb éve, az elmúlt évtized volt a legmelegebb évtized, tehát jól látszik, hogy hosszú távon a környezetvédelme rendkívül fontos kérdés kell, hogy legyen. Szijjártó Péter orosz kollégájával, Szergej Lavrovval egyeztetett New Yorkban. A külgazdaság és külügyminiszter szerint, amennyiben nincsen megoldás a csatatéren, akkor a megoldásnak a tárgyalóasztalnál kell megszületnie, azonban ehhez párbeszédet kell kezdeni. A tárcavezető megemlítette, hogy ma a Rosszatom vezetőjével is tárgyal, és mivel a Paks 2 beruházáson amerikai, német és francia cégek is dolgoznak, ez azzal a reménnyel kecsegtet, hogy egyszer visszatérhetünk a normalitáshoz a nemzetközi kapcsolatokban. A földgáz és kőolajellátás kapcsán elhangzott, jelenleg a Lukoil nem szállít Magyarországra Ukrajnán keresztül, de keresik a jogi megoldást a tranzit újraindítása érdekében. Hiába csökkent 2 forinttal a benzin és 3-mal a gázolaj nagykereskedelmi ára, ez nagyon sok úton nem jelenik meg, ugyanis a töltőállomások nemes egyszerűséggel benyelik a különbséget és nem csökkentik áraikat, írja holtankoljak.hu. Az autósportál szerint erre azért van szükség, hogy a kutak kompenzálják a kampány alatti kötelezően alacsonyan tartott árakat, amikor szinte veszteségesen működtek. Megdőlt az idei nyári, valamint a mindenkori nyári rendszerterhelési csúcs hétfőn, közölte a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT az MT-vel. A rendszerterhelés csúcsértéke 6951 megawatt volt, 19 óra 45 perc és 20 óra között. Nyáron tartós összefüggő kánikula esetén inkább az esti órákra jellemzők a terhelési csúcsok, amikor a háztartásokban a klímaberendezések mellett már világításra is szükség van, és más elektromos berendezések is üzemelnek. 10 milliós országként 20 millió turistát tudunk befogadni, ami 2030-ra előrevetítve évi 50 millió vendégészakát generálhat a jelenlegi 41 millió 800 ezerről. Erről beszélt a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója egy vonatkozó tanulmány bemutatása alkalmából. Könnyid László fontosnak nevezte, hogy a főváros mellett a vidéki Magyarország turizmusa is fejlődjön, és a turisták Budapestről a vidékre is elmenjenek. A külföldi vendégészakák 60%-ban Budapesten realizálódnak. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, de az erőteljes gomoly felhőképződés miatt délutántól egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok, néhol heves viharok is lehetnek, sokfelé felélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 34-36 fok körül alakul, híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban elsőként bemutatjuk Wagner Ákost, Eger megválasztott polgármesterét. A folytatásban dr. Tengely Adriennel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docensével beszélgetünk, legújabb tudományos munkája kapcsán, mely keretében a reformkori közösségi vallásgyakorlás új formáit kutatta. Tartsanak velünk!
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm stúdiónkban Wagner Ákost, akit úgy titulálhatunk most, hogy megválasztott polgármester, hiszen június 9-én megtörtént a választás, megkapta a választók többségének bizalmát Eger vezetésére, ám október 1-jével lép hivatalba. Ez egy kicsit talán ilyen ex-lex állapot, de majd erről is fogunk beszélni. Most egy picit menjünk vissza az időbe, június 9-e elé, és beszéljünk magáról a kampányról, hogyan lehet utólag értékelni magát a kampányt, és persze hát a jelölteket, akikből mára most már csapat szerveződött.
Így van, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást. Én azt gondolom, hogy egy remek jó csapatot sikerült összedni mind képviselőjelöltökből, akiknek a többsége most már ugye képviselővé is vált a városban, mind a kampánycsapat egy, mind szakmailag, mind hangulatában, mind emberileg egy nagyon jó kis társasággal tudtunk együtt dolgozni. Élvezet volt a csapatmunka, ahogy a csapat együtt dolgozott, nyilván rengeteget dolgoztunk, sok esetben éjszakáig nyúló megbeszélések voltak, feladatkiosztások, egyeztetések zajlottak, de mind-mind egy pozitív hangulatú kampányt zártunk az elmúlt időszakban.
Ez ugye talán minden idők egyik leghangosabb, legcsatazajosabb kampánya volt. Ebből a jelek szerint azért igyekeztek kimaradni ebből a hangos részéből. Az intenzitása persze megvolt az önök részéről.
Éve egy alapvető stratégiai célunk volt, hogy a jelölteknek a habitusához igazítottuk a kampányt, azaz mi nem egy vitát, egy békét szeretnénk ebben a városba hozni, és ennek megfelelően kommunikáltunk a kampány során, igyekeztünk a többiekkel nem foglalkozni, nem véleményt formálni róla, mi a választóinkkal foglalkoztunk, párbeszédet folytattuk a választókkal, amilyen kommunikációs csatornán csak tudtunk, de legtöbbször személyes formában tudtunk a választóinkkal beszélni, oda elvinni, megmutatni magunkat, elvinni azokat az elképzeléseket, amiket szeretnénk megvalósítani a városba, bemutatkozni, magunkat bemutatni, és úgy tűnik, hogy ez a stratégia sikeres volt, és eredményesek voltunk.
És hát egy, ha jól emlékszem, 7 pontból álló kampány csomagot kínáltak a választóknak. Hogyan állt össze ez a csomag? Miért ezeket a célokat fogalmazták meg? Honnan merítettek információkat, hogy mire lenne igény, vagy mit szeretnének a választóknak kínálni?
Ugye nyilván a választókkal való beszélgetésekből körvonalazódtak azok az igények, amelyek a városban megoldandó problémák. A megújult Fidesznek a csoport, EGRI csoportjával több alkalommal leültünk, és ott is egy belső beszélgetések formájában gyűjtöttük ezeket az információkat, hogy mire van szükség, mi az megoldandó ügyek Egerbe, és ementén alakultak ki olyan fő pontok, amelyeket nyilván majd a következő időszakban az önkormányzati apparátusnak a segítségével tartalommal meg kell szakmai tartalommal meg kell töltenünk, és meg kell valósítanunk a következő évben.
És akkor most a képzeletbeli idővonalon, akkor elmegyünk június 9-ére, megtörtént a választás, hogyan értékeli az eredményt?
Hát köszönjük szépen az egrieknek a bizalmat, azt gondolom, hogy ez egy hatalmas felhatalmazást kaptunk, és egyben persze felelősséget is, hiszen a következő évben nem lesz hova mutogatnunk, hiszen gyakorlatilag a polgármesteri pozíció mellett a közgyűlési többségünk is megvan, kétharmados közgyűlési többséggel rendelkezik a Fidesz-KDNP-nek a frakciója, ugye azt gondolom, hogy az a munka, az a szakmai munka, a párbeszéden alapuló szakmai munka, az a október elejétől el fog tudni kezdődni a városba, és el fog tudni végezni azokat a feladatokat, amit a választók és az egriek várnak tőlünk.
És ugye a jelöltekről, akik ma már megválasztott képviselők, ugye 10-ből 9-en elnyerték a választókerületben a bizalom többségét, a szavazatok többségét. Kettő kivétellel újoncok úgymond a pályán, tehát nincsen semmiféle politikai múltjuk. Az említett kettő politikus évekkel ezelőtt, ciklusokkal ezelőtt már kipróbálta magát. Tehát azt lehet mondani, hogy sok új arc van. Miért választottak ilyen új arcokat?
Igen, minden jelöltünk, akivel együtt tudunk dolgozni, azok a magánéletben már valami eredményt hoztak, teljesítettek, megmutatták magukat, sikereket éltek el a magánéletbe, és ezeket a sikereket akarjuk áthozni, vagy ezt a fajta munkához való hozzáállást szeretnénk elhozni a városnak a működtetésében is. Úgyhogy azt gondolom, hogy a következő 3 hónap, ami még, vagy most már csak 2 rendelkezésünkre áll, ez a felkészülés jegyében fog telni. Augusztus hónapban több alkalommal össze fogunk jönni, belső képzéseket tartunk magunkkal, az, hogy a október elejei városvezetési átvétel az zökkenőmentesen és gyorsan át tudjon menni, és tovább tudjuk vinni azokat az ügyeket, amik éppen folyamatban vannak.
Tehát ugye ez is egy fontos dolog, hogy a folyamatban lévő ügyeket, és hát artikulálni a saját elképzeléseket, amit a programban, ha úgy tetszik, megígértek, és valóra kell váltani, meg hát nyilván közben felmerülnek újabb dolgok is.
Így van. Tehát azt gondolom, az első időszakban nekünk át kell látni, hogy mivel is válunk szemben, tehát az első hónapok azok arról fognak szólni, hogy a folyamatban lévő ügyeket, a meglévő problémákat megismerjük, és utána szépen, szisztematikusan, szakmai munkával folyamatosan felszámoljuk azokat, amiket a város nem működését eredményezi, illetve nyilván a programban megjelölt fő célokat pedig szisztematikusan elkezdjük és megoldjuk azokat a ígéreteket, amiket tettünk a választás alatt.
Tehát tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy ez a idén először történt rendszer, hogy júniusban van önkormányzati választás, és októberben lépnek hivatalba, ez ilyen szempontból akár előnyt is jelenthet önöknek.
Én azt gondolom, hogy több jelölt is, többek között én is, az egyik döntési pont az volt, hogy van egy 3-3,5 hónapos időszak arra, ami részben a magánéletünkben lévő feladatokat tudjuk zárni, át tudjuk alakítani az életünket annak érdekében, hogy október 1-től zökkenőmentesen tudjunk a város vezetéssel foglalkozni, illetve a másik oldalon pedig ez egy kellő felkészülési, konzultációs időt ad arra, hogy teljes egészében, minden részletében, a város működésével képbe léve tudjuk belépni a hivatalba.
Tehát akkor ez most egy ilyen tanulóidő, most úgymond van lehetőség arra, hogy feltérképezzék a feladatokat, a realitásokkal szembesüljenek, és akkor ezek alapján októbertől aktívan elkezdjék a munkát. Van-e most kapcsolata a jelen városvezetéssel? Szólnak-e, elmondják-e a véleményüket döntésekről, vagy van-e valamilyen befolyás erre a területre?
Ugye az fontos leszögezni, hogy jogilag az a helyzet, hogy jelenleg még szeptember végéig a jelenlegi közgyűlés, a jelenlegi városvezetéssel felelős a városnak a irányításáért, ahol egyébként a jelenleg regnáló polgármester úr a választás napján be is jelentette, hogy ő már olyan döntéseket nem kíván meghozni, ami átnyúlik a mi időszakunkba. Ezzel szemben viszont azonokat a döntéseket meg kell, és én úgy látom, hogy meg is fogják hozni, amelyek a működés fenntartását eredményezik, úgyhogy ezt a közgyűlési munkát is figyelemmel kísérjük, hogy hol tart a közgyűlés, milyen döntések születnek, de szeptember 30-ig a jelenlegi városvezetés az, aki a várost irányítja és viszi ezt a munkát. Mi természetesen közben konzultációkat, párbeszédeket folytatunk rendkívül sok szereplőkkel, tehát készülünk fel, nem hagytuk abba a kampány után az egyeztetéseket, ezek jelen pillanatban is zajlanak. Gyakorlatilag nekem a napi időmnek a többsége az ezzel telik, hogy a város ügyeivel kapcsolatosan tájékozódunk és beszélgetünk azok a szereplőkkel, vagy a választópolgárokkal, akiknek ezzel kapcsolatosan véleménye és gondolatai vannak.
Tehát akkor a kampány ilyen értelemben folytatódik, ami a személyes találkozásokat illeti, hiszen talán az egyik legnagyobb ereje a személyes találkozásoknak van, amikor szemtől szembe az emberek el tudják mondani az elképzeléseiket, gondjaikat, akkor ez most is folyik, és ez a további munka része is lesz október 1-e után?
Igen, mi azt ígértük, és én ezt igyekszem is tartani nyilván az időnk függvényében, hogy lehetőség szerint rendkívül sokszor személyes egyeztetést szeretnénk a választópolgárokkal, a képviselő jelölteknek, vagy most már képviselőknek, vagy októbertől képviselőknek, és ez lesz a fő feladata, hogy a városnak a ügyes-bajos gondjait, problémáit becsatornázzák annak érdekében, hogy a hivatalt úgy tudjuk irányítani, hogy ezeket a feladatokat megoldják, és a városi lakosságot ki tudjuk közösen szolgálni.
Ilyenkor persze még felelőtlenség lenne ígéretet tenni, vagy ígéretet kicsikarni, de én azt kérem azért, hogy egy valami ígéretet tegyen most, amit biztos, hogy meg fognak majd tenni október 1-e után, ami fontos és orvosolandó probléma Eger életében.
Én a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy minél hamarabb a város működését helyre tudjuk állítani. Én bízok benne, hogy ez már jövő tavaszra látható változásokat fog hozni.
Kedves hallgatóink, Wagner Ákos Eger megválasztott polgármesterét hallották. Beszéltünk egy picit a múltról, a jelenről, és óvatosan a jövőbe is kitekintettünk. És polgármester úr megígérte, hogy a jövőben ezt rendszeresen meg fogja majd tenni a hallgató kedvéért, úgyhogy előre is köszönjük ezt az ígéretet. Köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióban.
Köszönöm a lehetőséget.
A reformkori közösségi vallásgyakorlás új formáit kutatta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársa. A műsor folytatásában ennek eredményeit ismerhetjük meg.
Megszokhattuk manapság, vagy teljesen természetes része életünknek, hogy például az első áldozás az egy nagyon ünnepélyes aktus, hogy a halottak napja kapcsán van temetői ájtatosság, hogy évvégén hálát adunk, a májusi litánia, vagy akár a népmissziók, mondjuk ez utóbbi mostanában talán nem annyira karakteresen érzékelődik, tehát nem volt ez mindig így. Nézzük meg a történelmi hátterét, hogy hogyan és miért alakultak ki ezek a szokások.
Ezek a mára már valóban megszokottá vált, sőt sajnos egyes helyeken már elhagyóban, elmúlóban lévő vallási szokások, ájtatosságok jó kimutathatóan a 19. század első felére nyúlnak vissza. Az 1830-as, még inkább a 40-es évek volt az az időszak, amikor főleg külföldi, leginkább francia példára ezek az újfajta, akkor újfajtának számító ájtatosságok megjelentek Magyarországon. Egy nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag egy 10 év alatt számos ilyen, mondhatjuk innováció, vallás innováció jelent meg akkor Magyarországon, amelynek ez is a része volt, például ugye a közösen megélt ünnepélyes első áldozás, vagy akár a májusi litániáknak a bevezetése.
Mi volt az idevezető ok? Nyilván ez nem magától keletkezett, hanem valamilyen igény keletkezett, vagy valamire reagálni kívánt a társadalom, illetőleg maga az egyház.
Ez egy eléggé összetett kérdés. Maga az általános kerete ezeknek a valláscséletnek az volt ebben a korban, hogy a felvilágosodás hatására ekkor már megkezdődött a társadalomnak az elvallástalanodása. Ezt ugye úgy általában a kommunizmus 40 évéhez szoktuk kötni, de valójában ennek sokkal régebbi és mélyebb gyökerei vannak, és az első nyomokban már a 19. század elején érzékelhető. Ezt a korabeli papság is látta és érzékelte, és gyakorlatilag ennek a tendenciája tendenciának a visszafordítására ezt egy hathatós és jó eszköznek vélték. Hogyha a társadalomban ilyen mélyebb érzelmeket megindító ájtatosságokat, szertartásokat vezetnek be, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy esetleg azokat az embereket is újra megérintsék, akik akkor már egyre kevésbé élték meg a vallásosságot. Különösen például az első áldozás kapcsán gondolták ezt nagyon célra vezetőnek, úgy gondolták, hogy a gyerekek számára ez egy életre szóló élmény lehet, hogyha egy megfelelő szertartás keretében végzik, és hát akkor azok a gyerekek, akiket ez ilyen mélyen megérint, később sem fognak elfordulni a templomtól és a hitélettől. Emellett ezzel párhuzamosan egy másfajta igény is megjelent, mégpedig ez a nyelvújításhoz kapcsolódik. Ugye közismert, hogy a nyelvújítás kora a 19. század első fele, amikor nagyon erőteljesen jelentkezett az igény az egész társadalom részéről, hogy az 1844-ig államnyelvnek számító latin helyett mindinkább az anyanyelvet részesítsék előnyben, akár a közéletben, akár az irodalomban, de az egyházban is láthatjuk ezt a tendenciát a vallási élet területén. Bár ott még a latin nagyon-nagyon sokáig továbbra is kvázi hivatalos nyelvként működött, viszont a szertartásokban már erőteljesen kívánták azt, hogy minél inkább a magyar, vagy hát éppen akár a katolikus nemzetiségek nyelve jelenjen meg a latin nyelvű szertartások rovására, ha lehet így mondani. Például a vasárnap délután istentisztelet kapcsán nagyon jól kimutatható, hogy nagyon sokan kívánták, hogy a latin nyelvű vecsernye helyett anyanyelvű litániákat tartsanak.
Ezek a változások, ezek alulról jöttek, vagy pedig felülről? Tehát az egyház rendelte el, vagy pedig a papság kezdte el kezdeményezni, és úgy vált hivatalossá? Mi volt ennek az útja?
Alapvetően azt láthatjuk, hogy az alsó papság részéről jelentkezett leginkább ez az igény. Valószínűleg ők voltak azok, akik leginkább kapcsolatban voltak a mindennapokban a hívekkel, ugye, akik a pasztorációt végezték. Hozzájuk pedig elsősorban ezek a, főleg Franciaországban már jól bevált cselekmények, ájtatosságok egy nagyon fontos csatornán, mégpedig a Religió és Nevelés című egyházi lapon keresztül érkeztek meg. Gyönyörűen kimutatható a forrásokból, hogyha például megjelent mondjuk az első áldozásnak a szokása, egy leírás róla például, hogy Franciaországban ez milyen jól működik, akkor néhány évvel később már nálunk is egyre többen írnak arról, hogy nálunk is be kéne vezetni. Tehát itt a Religió és Nevelés című lapnak meghatározó jelentősége ezekben a törekvésekben.
És hát, hogy az első áldozás kapcsán ez talán nem is volt annyira nehéz ezt a szokást meggyökeresztetni, hiszen a oltári szentség tisztelete, a teológiai alapok megvoltak hozzá, és hát ha úgy veszem, hogy egy család ünnep az mindig egy jó és kedves dolog, tehát ezt a kettőt így összekapcsolták, hogy megünnepelték, hogy az oltári szentséget magához veszi egy fiatal, ezt úgy gondolom, hogy ezt viszonylag könnyen sikerült talán elterjedté tenni.
Igen, valóban, ugye maga az első áldozás az mindig is megvolt, hiszen egy hívő életében jön az a pont, amikor először áldozik. Viszont az 1840-es évek előtt ennek nem volt közösségi jellege. Tehát amikor egy-egy gyerekről úgy ítélte meg a plébános, hogy már megfelelő szellemi érettség elbír, akkor egyszerűen bármelyik misén azt a gyereket a többi hívővel együtt megáldoztatta. Viszont most, ami nagyon nagy újdonság volt, hogy évente a gyerekek közösen részesüljenek ebbe, és hogy ennek adjanak egy külön ünnepélyes szertartást. Tehát, hogy az adott misében az énekek, az imák, minden a gyerekekről szóljanak. Nagyon nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy ne csak a gyermekek vegyenek ezen részt, hanem a szülők is, a keresztszülők is, sőt, voltak olyan kívánságok, hogy az egész falu előjárósága is vegyen ezen kollektíven részt, tehát, hogy minél inkább emeljék a fényét ennek az eseménynek. És hát ehhez kapcsolódtak ugye a különféle külsőségek, hogy virágdíszek legyenek, hogy a gyerekek ünneplő, vagy pláne fehér ruhában legyenek a kislányok, tehát hogy valódi ünnepét tegyék ezt, ne pedig csak gyakorlatilag az egyszerű vasárnapok közt egy legyen.
És azt hiszem, ez tényleg meggyökeresedett, hiszen legtöbb családban vannak képek szülőkről, dédszülőkről, nagyszülőkről, ahol kismennyasszonynak öltözve, vagy szépen elegánsan felöltözve a fiúk az első áldozás alkalmából, hogy akkor is az egy nagy dolog volt, hogy fényképen megörökítették. Ez olyan szintű esemény volt, amit fényképen megörökítettek, és hát mind a mai napig azt látjuk, tapasztaljuk, hogy ez megmaradt egy ilyen nagy családi és közösségi ünnep, hiszen azok is, akik talán kevésbé kötődnek az egyházhoz, kevésbé mélyen vallásosak, azért fontosnak tartják, hogy ezt a bevezető szentséget átadják, vagy megadják a gyermekeiknek.
Így van. Ez egy olyan szokás, ami gyakorlatilag az 1840-es években próbálják először így bevezetni, és akkor kb. A 60-as, 70-es, 1860-70-es évekre terjed el az egész országban, és valóban mind a mai napig egy nagyon-nagyon fontos eseménynek számít az egyes közösségekben és családokban is.
És más rítus, más ájtatosság is meggyökeresedett, még a halottak napi temetői ájtatosságról is szó volt ebben a kutatásban. Erről mit lehet tudni?
Sajnos ez már egy olyan ájtatosság, ami nagyon sok helyen visszaszorulóban van. A temető helyett most már csak a templom falai közt szokás végezni ezt a szertartást. Korábban egy nagyon ambivalens helyzet volt ezzel az ünneppel, illetve emléknappal kapcsolatban, hiszen halottak napja november 2-ának az előestéje, a vigéliája, az minden szentek ünnepére, november 1-ére esik. És hát az egyházi szertartások is kicsit problémásak voltak ebben a tekintetben, hiszen ez úgy zajlott, hogy minden szentek délutánján egy ünnepi vecsernyét tartottak, teljes díszsel, a pap fehérbe öltözve, ugye ez még a minden szentek ünnepéhez kapcsolódott, majd pedig kivonult a sekrestjébe, gyorsan átöltözött feketébe, és úgy visszament, és akkor kezdődött gyakorlatilag már a halottak napja előestéhez kapcsolódó gyászszertartás. Viszont ez a hívek fejébe azért egy kicsit zavart okozott, hogy akkor itt pontosan hogyan is vannak a dolgok. Úgyhogy ezért a 40-es években jelent meg szintén egy olyan kezdeményezés, hogy minél inkább elválasszák egymástól ezt a két ünnepet, minden szentek legyen az ünnepi, a dicsőségi, a megdicsőült lelkeké, viszont halottak napja november 2-án tartsanak gyászmisét, illetve gyászszertartást, és lehetőség szerint ne is csak a templomban, hanem kint a temetőben. Ahol a templom a temető közepén helyezkedett el, ott ezt ugye gyakorlatban könnyen meg lehetett valósítani, ahol viszont messzebb volt, ott körmenetben vonultak a hívek a pap vezetésével ki a temetőbe, és ott tartottak egy megfelelő ájtatosságot litániával, a elhunyt lelkekért mondott litániával, esettek szentbeszéddel, és utána vonultak el a hívek a szeretteiknek a sírjához. És hát gyakorlatilag az utóbbi évtizedekben, vagy években tapasztalhatjuk azt, hogy ez mindinkább visszaszorul a templomban, mert egyre kevesebb helyen láthatjuk azt, hogy valóban a temetőben tartanak ájtatosságot, hanem inkább csak a templomban, és ott is inkább nagyon sokszor már azt látjuk, hogy a minden szentek napi mise után egy ilyen kis mini ájtatosság keretében végzik ezt el. Tehát az első áldozással szemben ez viszont sajnos egyre inkább visszaszorul.
És hát az is megmaradt, hogy a hívek az emberek fejében keveredik a minden szentek és a halottak napja. Minden esetre megmaradt egy olyan belső igény, hogy ez időtájt a szeretteik el, hogy szeretteik sírját felkeressék, és valamilyen módon megemlékezzenek, rendben rakják a temetőt, gyertyát gyújtsanak, tehát ennek azért valamiféle lelki lenyomata, lelki vetülete megmaradt, úgy gondolom.
Igen, azért ez megvan, bár azért az utóbbi időkben már ugye azt tapasztalhatjuk, hogy egyre inkább szétcsúszik akár egy hetesre is ez az ünnep, hiszen kinek a munkabeosztás utazás miatt már nem csak november 1-e délutánján estén mennek ki a temetőbe, ha talán plusz-minusz egy héttel lehet számolni, legalábbis én az utóbbi években ezt tapasztaltam. És hát ugye a gyerekeknél sokszor már a Halloween is egy kicsit így egy szint ad ennek, hogy így összekeveredik a fejekben ennek az ünnepnek a tartalma sajnos.
És akkor beszéljünk még az évvégi hálaadó áltatosságról, ami szintén egy nagyon fontos rítus, mind teológiai, mind társadalmi, mind közösségi szempontból.
Igen, ezt is napjainkban teljesen természetesnek vesszük, és helyénvalónak, hogy év végén, az év utolsó napján elmegyünk a templomba, és ott egy háladó misén veszünk részt. Ez sem volt általános régebben. A reformkor elejéről a források azt bizonyítják, hogy egyes helyeken már szokás volt az országban, de teljesen szórványosan. Tehát néhány helyen, ha egy-egy buzgó plébános esetleg összehívta a híveit, de nem volt erre különösebben sem kialakult szertartásrend, sem pedig egyházi szabályozás. A 40-es évek közepén Szitovszky János pécsi püspök az, aki először ezt hivatalosan is bevezeti az egyházmegyében, először csak Pécs városában, majd az egész pécsi egyházmegyében. Nagyon fontos, hogy a előbb már említett nyelvi törekvésekkel párhuzamosan anyanyelvű szertartásról beszélhetünk itt, tehát nem latin, hanem Pécs városában háromnyelvű szertartás volt. Három különböző templomban végezték, a hívek összetételének megfelelően az egyik helyen magyarul, másik helyen németul, a harmadik templomban pedig horvátul, és hát itt különböző imák hangzottak el, litánia, tedeum, maga Szitovszky püspök írt egy nagyon szép éneket, ő szerezte a dallamát, és kimondottan erre az alkalom. És hát a korabeli sajtóban az előbb említett Religió és Nevelés című labban évről évre megjelentettek erről egy beszámolót, és hát annyira elnyerte az ország papságának a tetszését, hogy például 1848-ban a zsinatú munkálatok során már általános igényként merült fel, hogy vagy kimondottan a pécsi szertartás, vagy valami hasonlót az egész országban vezessenek be. Mert mindenki egyetértett abban, hogy ez a hívek lelkére egy nagyon jó hatással van ez a szertartás.
És valóban ez a mai napig él és megvan, így sőt, van. Sok helyt kiegészülve azzal, hogy akár egy évfélig tartó vérasztással a polgári év végét így úgymond megünnepelve, megvárva, ott is hálát adva kapott kegyelmekért, és ugye nem csak arra jó ez az évvégi háladás, hogy elmondják mondjuk az anyakönyvi adatokat, hanem valóban egyfajta ilyen lelki számvetésre is alkalmat ad, és hogy ezt is közösségben éljék meg a plébániához tartozók.
Így van, hát annyi változás történt ebben az utóbbi évtizedekben, hogy a II. Vatikáni zsinat idején egy olyan rendelkezést hoztak, hogy már ne egy külön áltatosság, hanem szentmise keretében kerül erre sor, ahogy napjainkban is szokás.
ismert kifejezés és gyakorlat a májusi litánia, ami szintén ehhez a törekvés csokorhoz köthető, a reformkorban keletkezett erre is az igény, vagy a valamilyen igényekre a válasz, hogyan is alakult ki mindez?
A májusi ájtatosság az előbbiekkel szemben nem francia, nem egy olasz eredetű ájtatosság. Különböző elképzelések vannak arról, hogy pontosan ez hogyan is alakult ki. Vannak olyan források, amelyek Néri Szent Fülöphöz kötik. Abban az időszakban, 1500-as években, 16. században szokás volt, hogy májusban ilyen tavasz ünnepet ültek Rómában, és hát ez azért sokszor egy ilyen tivornyába torkollott.
Akkor
és hát
még ilyen pogány gyökerei voltak.
Nyilvánvalóan így van, és hát Szent Fülöp a gondjaira bízott ifjúságot próbált ettől menteni, és inkább ehelyett összegyűjtötte őket, és a Szűz Mária szobroknál imádkoztak, ájtatoskodtak. Ez az egyik változata. A másik változat szerint a 18. században alakult ki szintén Itáliában ez a szokás, hogy amíg sokan ezt a tivornyát, tavasz köszöntő ünnepet ülték, addig inkább a hívek, a mélyebben vallásosabb emberek inkább a templomba mentek, és Mária szobra előtt imádkoztak. Nem tudjuk pontosan, hogy melyik, talán mind a kettő igaz lehet. Tény, hogy a 19. század elején már ez a szokás kezd Európa szerte elterjedni, nálunk pedig 1844-ben találjuk meg az első nyomát, amikor még Bécsben egy magyar nyelvű kis imafüzetet adnak ki, Mária vezércsillag néven, és ebben írják le, hogy milyen szép és üdvös dolog, hogyha május minden napját Máriának szenteljük, és minden nap egy imádságot, éneket mondunk el Mária tiszteletére. Ez ekkor még kimondottan magánájtatosság formájában terjedt, és majd úgy körülbelül az 1850-60-as évek lesz, amikor ezt elkezdik közösségben ünnepelni, akár családban, akár pedig plébániai közösségekben, tehát már templomi keretek közt, és ekkor jelenik meg az a eleme is ennek az ájtatosságnak, amire aztán a nevét is kapja, hogy kimondottan a Lorettói litániát kezdik el énekelni, más Mária imádságok, énekek mellett. És hát ugye a köznyelv mai napig is ezt májusi litániának nevezi, holott eredetileg maga a Lorettói litánia nem volt szerves része.
És hát ugye ez fokozatosan kialakult ennek a szabott liturgiája, és tehát egy rendje először a szokások alapján, utána pedig egyfajta keretet is szabtak ennek.
Igen, itt is egy ilyen egységesülés tapasztalatunk. A 19. század második felében még helyenként eltérő szertartásrenddel végezték. A Lorettói litánia, mint központi elem megvolt, de az ehhez kapcsolódó imák, akár szentbeszéd, énekek, az vidékenként eltért, hogy hogyan szokás, és ezt is 20. század második felében tapasztalhatjuk, hogy megjelenik az igény, hogy egy egységes szertartás rendszerint végezzék országszerte, ahogy napjainkban is ismerjük.
És akkor szerepel még a népmissziók felújítása itt a törekvések között. Ennek nem tudom, hogy ma hogyan lelhetjük föl nyomát, de beszélünk minden esetre arról, hogy annak idején ez mit jelentett.
A népmissziók egy nagyon-nagyon izgalmas területe mind az egyháztörténetnek, mind a vallási néprajznak, és hát mondjuk ki egy olyan elem, ami gyakorlatilag még egy kutatási hiánynak tekinthető. Rettenetesen fontos volt az elmúlt évszázadokban, nagyon nagy hatást gyakorolt a hívők életére, viszont a teljes feltárásuk még nem történt meg. A barokk időszakban, a 18. században nagyon kedveltek voltak ezek, általában a jezsuiták, a más szerzetesek irányításával zajlottak a népmissziók. Ezek gyakorlatilag egy ilyen hetes nagy vallási fesztiválnak tekinthetőek, amikor nem csak az adott település, hanem a környék népe és akár több ezer ember összesereglett egy templomba, ott folyamatosan szentbeszédek, misék, körmenetek zajlottak. Általában a hívek egyes csoportjaihoz célirányosan szóltak a szentbeszédek, a gyerekekhez, mondjuk a férfiakhoz, leányokhoz, stb. Nagyon nagy hatásúak voltak ezek. Azonban a 18. század második felében második József rendelkezései hatására ezek gyakorlatilag megszűntek, betiltásra kerültek, és hát utána a reformkorban már ilyen halvány törekvések, talán túlzás is törekvésnek nevezni, inkább néhány véleményt tudunk dokumentálni, ahol felmerült egy-két helyen a papság részéről, például az egyházmegyékben a nyíregyházi papság szorgalmazta ezt erőteljesen, hogy annyira üdvösek voltak ezek a népmissziók, hogy érdemes lenne újra bevezetni, ezeket újra felújítani. Azonban ekkor még erre nem igazán nyílik lehetőség, majd csak az 1850-es években tudunk az első újabb népmissziókról, gyakorlatilag egy 60-70 éves kihagyás után, de még nagyon szorványos volt. Majd pedig a századfordulón kezdenek ezek országszerte újra elterjedni, és gyakorlatilag a 20. század első fele tekinthető egy ilyen újabb virágkornak a népmissziók történetében, amikor újra az egész ország területét behálózzák ezek az események, viszont már nem csak a szerzetesek, hanem akkor már a világi papság is nagyon aktívan részt vesz ezekben. És hát ezeknek a második virágzásnak is gyakorlatilag majd a 1940-es évek végén a politikai fordulat fog véget vetni, nyilván a kommunista rendszerben ezeket már nem lehet megtartani.
És tulajdonképpen ez egyfajta, ha mai nyelvre fordítanám, akkor egyfajta ilyen különleges lelki gyakorlatként értelmezhető?
Igen, egy ilyen nagyon hosszú, nagyon díszes, nagyon sok ünnepi elemmel megtűzdelt lelki gyakorlatnak.
És ha jól gondolom, akkor a templomokban még őrzik ennek a nyomait a missziós keresztek, amik a különféle dátumokkal megörökítették, hogy abban az adott közösségben mikor volt ilyen esemény.
Így van, pontosan. A legtöbb templomban láthatunk ilyen missziós keresztet, és ott valóban ezek az évszámok, ezek azt jelzik, hogy mikor volt népmisszió az adott településen. Egy-két templomban láttam olyan keresztet is, ahol rendszerváltás utáni évszám is szerepel, tehát ebből láthatjuk, hogy egy-két helyen azért szorványosan történtek kísérletek ezeknek a felújítására, de elég kevés helyen. És hát mondjuk nekem arról sajnos nincs információm, hogy mekkora sikereket sikerült ennek elérni.
Összefoglalóan mindezeket a törekvéseket azt lehet mondani, hogy bizonyos értelemben elérték céljukat, hiszen reagáltak az adott kornak egy-egy problémájára, és hát az idő mérlegén megmérettettek, és van, amelyik még megvan, van, amelyik helyére pedig talán más került, vagy kerül akár korunkban is.
Így van, ezek nagyon-nagyon fontosak voltak, és hogyha egy kicsit ilyen nyomonkövetést végzünk, akkor gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy abszolút elérték a céljaikat ezek az ájtatosságok, amelyek ekkoriban kerültek bevezetésre, hiszen gyakorlatilag a társadalomban, különösen a falusi társadalomban sikerült megerősíteniük a vallási érzéseket, a vallási mentalitást, és gyakorlatilag ebből fog majd kifejlődni a 19. század végén a katolikus megújulás, ami majd már a városi lakosságot is be tudja vonzani, de ennek a gyökerei itt az 1840-es években tapinthatóak ki, és az egyik fő megnyilvánulásai ezek az ekkor bevezetett új ájtatosságok voltak.
És akkor azt is elmondhatjuk, hogy azért van még kutatni való ezen a területen. Beszéljünk akkor magáról a kutatásról, hiszen a bevezetőben mondtam, hogy egy kutatás sorozat eredményeiről adunk időről időre számot. Milyen program keretében kutatták ezt a témát?
Egy 3 éves kutatási projekt lezárásánál tartunk most. Ez a Magyar Tudományos Akadémiának a Bujai János Kutatói Ösztöndíja keretében sikerült az elmúlt 3 évben ezeket az eredményeket, ezeket a forrásokat feltárni, illetve ezekből az előbb elmondott konklúziókat leszűrni. Ez egy elég széles spektrumú kutatás volt. Gyakorlatilag a katolikus hitélet minden elemére, minden részletére kiterjedt a társulatoktól, az egyházfegyelmi szabályokig, és a különféle újonnan bevezetett ájtatosságokig. Úgyhogy most sikerül zárni a nyáron ezt a projektet, és hát reméljük, hogy majd hamarosan egy írásbeli produktumot is sikerül ebből létrehozni.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a világosság rózsafüzér 3. titkáról lesz szó. Aki meghirdette Isten országát, Kormos Csaba gesztélyi plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Harmadik titok, aki meghirdette Isten országát. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába. Elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengermenti Kafarnaumba, Zebulon és Naftali határában, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott, Zebulon földje és Naftali földje, a tengeri út, a Jordánon túl a pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben ült, nagy fényt látott, s akik a halál országában és árnyékában ültek, fény virrat rájuk. Ekkor kezdte Jézus hirdetni és mondani, térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Szent Máté evangéliumának 4. fejezet 12. és 17. verse közötti szakasz. Tisztelt rádióhallgatók, kedves testvéreim! Isten országa, Isten uralma, görögül Basilea Tu Teu, latinul Regnum Dei, szentírási fogalom Isten uralmának jelölésére. Az Isten országa képletes kifejezés nem területileg meghatározott országot jelöl. Beteljesedett állapota a mennyország, de már jelen van a történelemben, és állandóan gyarapodik az Istenhez tartozó emberek lelkében is. Ennél a résznél fontos megjegyeznem, hogy amikor a papságra készültünk az Egri Érseki Papnevelő Intézetben, illetve az Egri Érseki Hittudományi Főiskolán, akkor nagyon megragadott az úgynevezett eszkatológikus feszültség szó összetétel a teológiában, a hittudományban, amikor is a tanáratja, illetve tanáratják nagyon a figyelmünkbe ajánlották, a lelkünkre kötötték azt, hogy az eszkatológikus feszültség azt jelenti, hogy Isten országa, uralma, az ő szeretete már itt van, de még nem a maga teljességében. Mit jelent ez? Azt, hogy az Isten országa, királysága, uralma Jézus Krisztus eljövetele, személye, tanítása, cselekedetei, csodái, megváltói műve szerint már elérkezett, de még nem tapasztalhatjuk meg itt a földön, a maga pompázatos dicsőségében, véglegességében. A beteljesedett Isten országa valóban a mennyország, az örök boldogság állapota. A Szentírásban a héber Malkut és a görög Basileia a király hatalmát és méltóságát, főleg a tényleges uralkodást jelenti, és csak másodsorban utal a király uralma alatt álló területre, az országra, a birodalomra. Az országba bejutni, az életre bemenni kifejezések részesedést jelentenek azokban a javakban, melyekkel az Isten az üdvtörténet új korszakában meg akarja ajándékozni az embert. Az új szövetségben, a szinoptikusoknál, Máténál, Márknál és Lukácsnál központi helyet foglal el az Isten országa Jézus igehirdetésében, beszédeiben. Tanításának központi tartalma az Isten országának elérkezése, mint a világot meghatározó egyetlen valóság. Márk 14-szer, Lukács 39-szer használja az Isten országa kifejezést. Míg az Új Szövetségben és az Ószövetség görög részeiben az egyes számú Uranosz, azaz az ég, menny használatos Isten nevének helyettesítésére, Máténál a többes számú alak áll, azaz a mennyek országa kifejezés. Az Isten országába eljutás feltétele, hogy az ember megtérjen. Szent Márk evangéliuma első fejezet 15. verse például erről val. Határozottan, elszántan szakítson földies gondolkodásmódjával, e világi érdekeivel, és úgy fogadja az Isten országa közelettéről szóló hírt, mint egy gyermek. Kell, hogy az embernek első gondja legyen az Isten országa, érte minden lehetségest meg kell tennie, még a házasságról is le kell tudnia mondani. Mindez könnyebb a szegényeknek és az üldözötteknek megtenniük, ezért boldogok, mint a gazdagoknak. A megtérésnek a parancsok teljesítésében és az irgalmasságból fakadó tettekben kell megnyilvánulnia. De bármit tesz is az ember, az Isten országa Isten ajándéka. Ő a kezdeményező, ő az elindító. Az Isten országa a legtöbb helyen a remény tárgyaként szerepel, más helyek szerint azonban már elérkezett. Jézus azzal kezdi nyilvános tevékenységét, hogy hirdeti, közel van az Isten országa. Az ördögűzésekre annak bizonyságaként hivatkozik, hogy az Isten országa már elérkezett. Az üdvösség történetét kettő részre osztja. Az első rész a törvény és a próféták, keresztelő János föllépéséig tart, a második rész az Isten országának hirdetése, vele, azaz Jézussal kezdődik, s az Isten országa idézőjelbe téve erőszakot szenved. Arra a kérdésre, mikor kezdődik az Isten országa, a farizeusok kétféle választ kapnak tőle. Egyfelől nem lehet tudni az időpontot. Itt kétségtelenül az eszkatológikus Isten országának elérkeztére céloz, azaz a végidőkben megnyilvánuló Isten országára. Másfelől már ott van köztünk. Szent Lukács evangéliumának 17. fejezetének 20. versében így fogalmaz, az Isten országára nem lehet azt mondani, nézd, itt van vagy amott, az Isten országa bennetek van. Ezt a látszólagos ellentmondást az oldja föl, hogy maga Jézus az Isten országa. Az ő munkálkodásában és személyében válik jelenvalóvá. Ezért tárgyilag nézve nincs különbség, hogy az ember az Isten országáért, Jézus kedvéért mond ele földi javairól. Az Isten országának a maga teljes hatalmában való megnyilvánulását úgy állíthatja elénk, mint az ember fiának országában való eljövetelét, és Jézus is ezért ígérhet eszkatológikus, végidőkben bekövetkező boldogságot országában. De ez az azonosság most még el van rejtve a szemünk elől. Ezért az Isten országának misztériumát jelenti, mert csak a hívők foghatnak föl. Az Isten országának tehát kettő szakasza van, egy jelenlegi, a rejtettségben és az alázatban, és egy eljövendő, mely dicsőséges lesz. Az Isten országának ez a kettős jellege példabeszéd tárgya. Jézus szavaiban érkezik el az emberhez, ellentmondást kelt, és mégis terjed. A konkolyról szóló példabeszéd tárgya, a sátán akadályozza az Isten országának megvalósulását, de az ítéletkor Jézus kiszabadítja országát a szorongattatásból, és megmutatja dicsőségét. A mustármagról szóló példabeszéd azt mutatja meg, hogy a szerény kezdet nem zárja ki Krisztus eljövetelekor, amit görögül parúziának nevezünk, a dicsőséges kibontakozást. Ez teljes egészében Isten műve, ahogy a búzaszem elhalása, kikelése, szárba szökkenése és kalász érlelése is az. Az ősegyház vágyva vágyott az Isten országának erre a dicsőséges elérkeztére, és naponta imádkozott érte, ahogyan az Úr imájában, például Szent Máté evangéliumának 6. fejezet 10. versében olvashatjuk, jöjjön el a te országod. Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim, minket is ez határozzon meg. Jézus uralma, Isten szeretete, Isten szeretetének teljessége jöjjön el, és mi minden erőnkkel ezt mozdítsuk elő, illetve ennek ne legyünk semmiképpen az akadályozói. Jézus ige hirdetése is Isten országának közeletéről beszél, amely legyőzi a sátán uralmát, és föltartóztathatatlanul halad előre dicsősége megnyilvánulásáig. A választóvonal Keresztelő János és Jézus ige hirdetése között éppen az Isten országa gondolat. Jézus személyével, csodáival, tanításával az ország már elérkezett, ezért bűnbánatot kell tartani, és hittel fogadni az ő tanítását. Közeledése titokzatos, de a hívők fölismerik. A titok összefügg Jézus messiási titkával. Ő az írások által hirdetett, a lélekkel fölkent messiás, de küldetése még burkolt, dicsősége csak később nyilvánul meg. Az ő tanításában itt van az eredetiség, az újdonság és a feszültség, de az ország erő szerint még nem nyilatkozott meg. Jézus elutasított minden politikai reményt és nemzeti partikularizmust, azaz azt a szemléletet, amely pusztán a zsidó nép számára akarná kisajátítani az Isten országát, kizárva onnan minden más népet. Ezt Jézus teljességgel elvetette, ezt a leszűkítést és részlegességet, sőt, az apokaliptikus előreszámítást is elvetette, mint ahogyan a Lukács evangéliuma 17. fejezet 20. verse bizonyítja például, és János ítélet fenyegetésével szemben üdvösséget ígért. Ő tehát mindent összefoglal, amit a zsidóság az eljövendő végső korszaktól várt, de szellemi síkon és egyetemes kiteljesedésben. És ez is fontos, ami az én saját megfogalmazásom, hogy Isten országába, Isten szeretetének uralmába minden nemzet, minden embere kivétel nélkül meghívást kap.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió.